Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Július elején, alig néhány nap alatt két üstököst is felfedezett Sárnecki Krisztián csillagász, aki ezzel már három csóvás égitesthez adta a nevét. Kis Lászlóval, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat csillagászati és földtudományi kutatóközpont főigazgatójával beszélgettem.
Sárnecki Krisztián piszkéstetőn, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont piszkésteti megfigyelő állomásán július első felében 6 nap különbséggel 2 üstököst is talált, csóvás égi vándorokat odakin a naprendszer külső eléggé hideg régióiba, amivel Magyarországon mindenképpen egy tudománytörténeti sikert ért el, de a világon se volt nagyon sok szó az, volt néhányszor, de nem sokszor az, hogy ennyire sikeresen találjon valaki egy olyan égi testet, ami különbözik a bolygóktól, különbözik a kisbolygóktól, nagyon fura pályán mozog, és anyagában pedig lenyomatként őrzi a naprendszer születésekor itt létező hatalmas nagy por- és gázfelhőnek a maradványait. Tehát ezek az üstökösök, ezek ilyen szempontból hát érdekes objektumok. Sajnos a két felfedezett test nem lesz annyira látványos, mint a történelemben nagyon híres, föld mellett elsuhanó, hatalmas, szabad szemmel is látszó csóvás égi vándorok, amelyeket ugye régen a régi népek klasszikusan a hirtelen megjelenésüknek köszönhetően általában ilyen babonás módon a rossz jelenségek hát jóslataiként értelmezték, királyok, hercegek, pápák halálát társították üstökösökhöz, háború kitörését, tehát tényleg sok minden elég negatív dolog hát társul az üstökösökhöz, de ugye Edmund Halley, angol csillagász 17. század végi munkássága óta tudjuk, hogy ezek valójában nagyon elnyúlt pályán keringő parányi égitestek, amelyekben sok kipárolgásra kész anyag van, és amikor a naptól távol van, akkor ki van fagyva, olyan, mint egy kisbolygó, amikor a naphoz közel ér, akkor viszont elkezd kómát ereszteni, egy ilyen diffúz gázfelhő keletkezik körülötte, illetve a napszél, napsugárzás elfújja a csóvájává ezt a, ennek a gázanyagnak egy részét, és akkor ezáltal alakul ki a klasszikus üstökös kép. Na, szóval ilyet felfedezni Magyarországról nagy teljesítmény, világszínvonalra, hogy az ember szétnéz a tájon, hogy kik szoktak üstökösöket felfedezni, és az, hogy ilyen rövid időben belül kétszer is, ráadásul az égen is nagyjából egy arasznyira van a kettő látszólag egymástól. Ez egy ilyen, hogy mondjam, ez klasszikusan mondhatjuk úgy is pestiesen szólva, hogy Krisztiánnak mákja volt.
Mondhatjuk azt, hogy Sárnecki Krisztián üstökös szakértő, vagy üstökös specialista?
Hát ő 30 éve az, ugye már középiskolás korában a Magyar Csillagászati Egyesület Meteor című havilapjának az üstökös rovatvezetője lett, sőt, szerintem lehet, hogy épp általános iskolát éppen befejezte, mert ő emlékszem 14 vagy 15 éves volt, amikor megkapta ezt a rovatvezetést egy amatőr csillagász szaklapban, és ezt tolta is körülbelül 30 évig. Tehát ő neki, ha tüsszel, akkor is üstökös információ repül ki a száján orrán keresztül. Tehát neki minden áll az üstökösök, a kisbolygók, és hát annak köszönhető, hogy 2016 és 20 között elköltöttünk majd 1 milliárd forintot egy piszkéstetői stratégiai K plusz F műhelyeket fejlesztő GINOP pályázatra. Ennek köszönhetően egy olyan pűszerparkot fejlesztettünk ki, amivel hát szárnyakat kapott Sárnecki Krisztiánnak a felfedező képessége. Ugye földsúló kisbolygót talált legtöbbet, az több mint 200-at az elmúlt 4 évben, és hát 2022 óta, tehát több mint 2 éve, most már 3 üstököst is. Magyarországon, ha a történelmi kontextust nézzük, összesen 3 ember fedezett föl valaha is üstököst. 1942 Kulin György, ugye ő itt Schwab csillagvizsgálónak a műszereivel végezte akkor a megfigyeléseit. Lovas Miklós, az 1960-70-es években piszkéstetőről, azzal a Schmidt távcsővel, egy ilyen hatalmas nagy teleobjektívnek kell ezt elképzelni, amit a Krisztián is használ, csak akkor még fotólemezekre, ilyen nagy üveglemezekre készítette az analóg felvételeket, és most már harmadikként csatlakozott hozzájuk Sárnecki Krisztián. Ugye Lovas Miklós 5-öt talált, Krisztián most már 3-at, pár nappal ezelőtt mondta nekem azt, hogy hát irány a lovas, rekordbeállítás, és aztán folytassuk tovább, határa csillagos ég. Szóval a lényeg az, hogy ezek érdekesek önmagukban, sport teljesítményként is tekinthető, tudományos teljesítményként is tekinthető, és a tág kontextushoz még annyit hadd tegyek hozzá, hogy az Európa űrügynökségnek van egy olyan űrmissziója, hogy Comet Interceptor, tehát üstökös elkapó. hát űrszonda. Ez 2028-9 környékén fog elindulni, el fog menni a Földtől 1,5 millió kilométerre, és ott fog várakozni mindaddig, amíg a csillagászok nem találnak egy olyan üstököst, ami pont ebből a egy fényév távolságig elhúzódó Oort felhőnek nevezett üstökös felhőből jön be, vélhetőleg életébe először a naprendszer belső tartományaiba. Na, Krisztián pont ilyet talált, most kettőt is. Na, ezek nem mennek el jó helyen egy ilyen típusú űrmisszióhoz, de jól demonstrálják azt, hogy Magyarország, a magyar csillagászok képesek adott esetben űrmissziók számára célpontként is szolgálható új égi testeket felfedezni itt a mi naprendszerünkben.
Tudjuk-e már, hogy mi lesz ennek a két üstökösnek a neve?
A Nemzetközi Csillagászati Unió szabályozása teljesen egyértelmű. Az üstökösöket a felfedezőjükről nevezik el. Tehát a Krisztiánnak volt 2022 A1 Sárnecki, most C per 2024 N3 Sárnecki, és C per 2024 N4 Sárnecki nevű üstökösei vannak. C, mint üstökös, per évszám, a felfedezés évszáma, a betű az a fél hónapnak a sorszáma, két hetente vált a betű az ABC-ben, és azonban a szám pedig, hogy abban a fél hónapban a hanyadik üstökös, ugye harmadik, negyedik, tehát a július első felét jelentő fél hónapban, már korábban amerikai dominanciájú külföldi nagy digitális robottávcsövek találtak már két üstököst, most pedig Krisztián találta a harmadikat, meg a negyediket. És ezt egyértelműen róla nevezte el a Nemzetközi Csillagászati Unió megfelelő nomenklatúrával foglalkozó szervezete, és amíg ez a mai technikai civilizációnk fönnáll, addig ezeknek az égitesteknek Sárnecki üstökös lesz a nevük.
Szigma, a holnap világa.
Különleges fémes göröngyökre bukkantak a kutatók a csendes óceán mélyén, ezek oxigént állítanak elő. A felfedezés teljesen átírhatja a földi élet kialakulásának eddigi teóriáját, és új alapokra helyezheti a földön kívüli élet utáni kutatást is. Várkonyi Gyula mondja el a részleteket.
A csendes óceán 4 kilométeres mélységében egy olyan ércre bukkantak, amely oxigént állít elő, miközben csak nem annyi elektromosságot ad le, mint egy ceruza elem. A felfedezés jelentőségét Pálfi József, az ELTE Földtani Tanszékének egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja foglalta össze.
Vajon a légköri vízbára bontása mellett lehetett egy olyan másik folyamat, ami a mélytengerekbe játszódik le, és amiről eddig halvány fogalmunk se volt, hogy egyáltalán ilyen létezik. Olyan területre mentek a kutatók, ahol az óceánfeneket fémtartalmú gumok borítják, és azt találták, hogy az oxigén szint nem csökkent, hanem nő. Ezt már 2013-ban is észlelték, de azt mondták, hogy elromlott a berendezés. Így, hogy most már hihető, már csak meg kéne értenünk. Úgy tűnik, hogy a kulcs magukban, ezekben a fémtartalmú gumókban van, és ezek valahogyan úgy viselkednek, mint az egyszerű ceruza elemünk, hogy elektromos töltés van a felületükön. És ez az elektromos töltés végzi el a vízbontást, a vízmolekula bontását hidrogénre és oxigénre, és ez az az oxigén forrás, amit most elneveztek sötét oxigénnek.
Ez alapjaiban változtathatja meg a földi élet kialakulásáról vallott eddigi tudományos álláspontokat.
Úgy tűnik, hogy van egy oxigén forrásunk a vízben, az ős óceánban, ami az élet keletkezésének a helyszíne lehetett, rendelkezésre állt. És ugyanúgy persze, hogyha földön kívüli élet eredetét kutatjuk, akkor hasonló folyamatok esetleg más vízzel és óceánnal ellátott bolygókon is végbe mehettek, tehát a földön kívüli élet kutatása szempontjából is releváns ez az új felfedezés.
Nicholas Owens, a Nature Geoscience folyóiratban megjelent tanulmány szerzője szerint mindez azt jelenti, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a földi élet a szárazföldön alakult ki.
Sigma, a holnap világa.
Az agy és az idegrendszer egészségének megőrzésére hívta fel a figyelmet a World Brain Day apropóján a Szemüvész Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika igazgatója. Erős Lóránd akadémikussal beszélgettem.
július 22-én tartja a világ az agy egészségének, vagy az agy idegrendszeri betegségekre való felhívás napját, ezt a World Brain Day-t, ahol ezen a világnapon minden évben 2014 óta a szakma felhívja a figyelmet arra, hogy bizonyos betegségek milyen mértékben érintik a társadalmat, és hogy ez milyen módon előzhető meg, és hogy tudjuk az idegrendszerünk egészségét megőrizni. Az idei évben az agy egészsége, illetve a idegrendszeri betegségek megelőzése a jelmondata ennek a napnak. Ugye 2014-ben az epilepszia volt, 2018-ban a tiszta levegő az agy egészségéért volt a jelmondat, 19-ben a migrén, 20-ban Parkinson-kor, 21-ben a szklerózis multiplex. Ezt az eseményt, ezt valójában a Idegrendszeri Társaságok Szövetsége hívta életre 2014. július 22-én a társaság születésnapján, amit 1957-ben alapítottak. És ezen a napon, a mai napig arról próbálnánk a társadalmat és a laikusokat értesíteni, felhívni a figyelmet, hogy olyan kórképek, mint az agyi érelzáródás 90%-a megelőzhető lenne. A 21. századnak a népbetegsége, a demencia, az évszázadot is úgy hívják ma már, hogy a demencia évszázada, a századunk népbetegsége, 40%-a a demenciáknak megelőzhető a rizikók csökkentésével, és az epilepsziák is a 25%-a megelőzhető lenne. Ugye jelenleg WHO adatai szerint 55 millióan élnek a világon, például demenciával, és az esetek száma 10 millióval nő évente. 2030-ban, ami mindjárt itt van, már az 55 millióról 78 millióra fog emelkedni ezeknek a betegeknek a száma, és 2050-re eléri a 139 milliót. Úgyhogy ez jelentős terhet jelent nem csak az egészségügyre, de elsősorban a szociális szférára és a családokra persze.
Mit tehetünk mi az agyunk és idegrendszerünk egészségének megőrzése érdekében? Mik ezek a bizonyos rizikófaktorok, amiket említett?
Néhány legfontosabb ahhoz, hogy az idegrendszerünk, az agyunknak az egészségét megőrizzük, az az alvás higiénének a biztosítása, ami azt jelenti, hogy minimum 7 órát rendszeresen kellene aludni a 24 órából. Legalább naponta kell sportolni, az nagyon fontos ugye a napi sport, nagyon fontos az, hogy a vezetés és a sportolás közben viseljük a biztonsági övet, illetve ha elektromos rollerrel vagy biciklivel közlekedünk, akkor a bukós isakot, mert az idegrendszeri agysérülések sok százezer ember halálát okozzák évente. Nagyon fontos, hogy fölismerjük a depressziót és a szorongást a környezetünkben, amit kezelni kell. Nagyon fontos az, hogy az alkohol és a dohányzás az kikerüljön a napi abúzusok közül. A demenciának is 45 és 65 év között az egyik jelentős oka az alkohol, és a dohányzás az például 5%-kal növeli a 65 év fölöttieknél a demenciának a valószínűségét, tehát ez egy 5%-os rizikót jelent. A depresszió az önmagában, az időskori depresszió egy 4%-os rizikót jelent. Az alacsony fizikai aktivitás szintén egy 2%-os rizikót jelent, és ha ezeket mind összeadogatjuk, hogy lecsökkentjük, vagy kezeljük a magas vérnyomást, amik önmagában 2%-os rizikó, a traumás agysérülést elkerüljük, ami önmagában 3%-os rizikó. Ha ezeket mind-mind összeadjuk, ez 40% csak a demenciák esetében olyan rizikó, ami elkerülhető lehet.
Segíthet az, hogyha aktívak maradnak az idősek? Tehát például keresztrejtvényt fejtenek, vagy rendszeresen társaságba járnak, tehát nem húzódnak vissza a saját kis világukba.
Hogyne. Hát a hallászavar önmagában 8%-kal növeli a demenciának a rizikóját. Tehát magyarán az inger, itt is ugye az inger bejut-e, az stimulálja az idegrendszert. És a hallás, illetve a látás az nagyon fontos eleme az idegrendszernek a tréningjében. Úgyhogy ez, hogy az idős ember nem izolálódik, nem lesz depressziós, a hallás csökkenést kompenzálhatják hallókészülékkel, keresztrejtvényt fejt, társaságba jár, sakkozik, vagy akár kártyatársaságban van, ezek mind-mind csökkentik a rizikóját a demenciának.
Ismerjük a demencia agyi folyamatát, tehát tudjuk, hogy miért történik?
Talán 2% az, ami genetikailag determinált Alzheimer-kór esetén. Az összes többi az részben környezeti faktor eredetű, illetve nem tudjuk az okát. A degeneratív neurológiai kórképek jelentős része az még csak egyenlőre a tünettanát látjuk, a panaszokat ismerjük, de a pontos etiológiát és a kialakulásnak a hatásmechanizmusát azt kutatják.
Lehet kezelni a tüneteket, vagy el lehet nyújtani ezt a leépülési folyamatot?
Hát egyrészt azokkal a rizikókkal, amik ezt felerősítik, azokat kell ugye lecsökkentenünk, mert ugye az esetek 60-70%-a például az Alzheimer-kórnak az a kiváltó ok az ismeretlen. A vaszkuláris, tehát az idegrendszeri agyi keringés zavar okozta demencia, az egy olyan 10-25% közötti etiológiai vagy kóroki faktor. Most ha ezeket az ismert kóroki faktorokat, mint a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a magas koleszterin, ezeket csökkentjük, akkor mindenképpen késleltethető a vaszkuláris demenciáknak, ami az egy negyede ezeknek a kórképeknek, jelentősen csökkenthető a kialakulási valószínűsége.
Több betegségnél tapasztalható az, hogy egyre fiatalabbaknál jelentkezik. Igaz lehet ez az agy- és idegrendszeri betegségekre is?
Nem, itt inkább arról van szó, hogy a társadalom az öregszik, egyre nagyobb a 70 év fölöttieknek az aránya. 2050-ben a magyar korfa is már olyan lesz, hogy a legnagyobb számban a 70, illetve 75 közöttieknek a létszáma lesz Magyarországon. Tehát emiatt nő meg azoknak az idegrendszeri kórképeknek az aránya, amik időskorban előjönnek. A fiatalabb korban ott gyakorlatilag stagnál már az idegrendszeri kórképeknek az aránya, hiszen azok a kórképek, amik elsősorban fertőzéses betegségekhez társultak, most mondom mondjuk a szifilis, azokat azért nagy részben kitakarítottuk a kórokok közül, és jelentősen lecsökkent mind a bakteriális fertőzéseknek a száma a világban, összehasonlítva 100-200 évvel ezelőtti morbiditás, illetve halálokok között szereplő kórképek. A vírusok azok most ugye előre törtek, de itt sem elsősorban az izolált idegrendszeri infekciók azok, amik veszélyeztetik a társadalmat, inkább a vírusfertőzéseknek van idegrendszeri tünete is esetleg, de nem mindegyiknek persze. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy a fiataloknak a körében most az idegrendszeri kórképek aránya kevésbé mutat növekedést, mint az idősek esetében.
A magyar agy- és idegsebészet hol tart világviszonylatban?
Magyarországon az idegsebészet ugyanazt a világszínvonalat tudja hozni, mint Európa vagy Amerika bármelyik országában. Már most a fejlett nyugati országokról beszélek. Itt nálunk is a legmodernebb eszközökkel, legmodernebb képalkotó eljárásokkal, robotsebészettel, idegrendszeri robotsebészettel látjuk el a betegeinket, úgyhogy lépést tudunk tartani a világgal, és mintha a magyarok az idegrendszeri kutatásokban a világvezetők között vannak, így azok az intézmények, ahol nagyon szoros az együttműködés, az alapkutatás, illetve az alkalmazott kutatás és a klinikum között, és itt transzlálni, tehát át tudják vinni azokat az eredményeket a klinikumba, amik a kutatóintézetekben születnek, így az ideggyógyászat és az idegsebészet az mai napig tudja tartani, sőt néhol vezető szerephez jut ezeken a területeken.
Szigma, a holnap világa.
Az Etna kitörése miatt leállították múlt héten a szicíliai Catania repülőterének forgalmát. Az Etna a világ egyik legaktívabb vulkánja, működése az elmúlt időszakban egyre intenzívebb lett. A jelenségről Zsámboki Zsolt kérdezte Harangi Szabolcsot, a Hunren ELTE vulkanológiai kutatócsoportjának vezetőjét.
Az Etna vagy fél évig nem működött, és ez lehet azt mondani, hogy egy picit ez egy hosszú idő volt, ez a hosszú szunyadási időszak, és most aktivizálódott, és ráadásul nem az a krátere működik, amely az elmúlt időszakban, az elmúlt években a legaktívabb volt, és tudjuk azt, hogy ha ez a kráter, ez a Bragin kráter működik, akkor ezek intenzív, heves robbanásos kitűzéseket hoznak. Ez most már sorrendben a negyedik, amely lezajlott, és ezt azért lehetett sejteni, hogy megjön azon a negyedik, sőt, hozzáteszem, hogy van esély arra, bár nem teljesen 100%, de van esély arra, hogy folytatódik ez a lüktető vulkánkitörés az Etnán, mert ilyenkor nagyobb mélységből érkezik gázgazdag magma, és ez a gázgazdag magma az, ami produkálja ezeket a látványos lávaszökőkút, kitöréseket. Ilyenkor ez a lávaszökőkút akár egy kilométer magasra is emelkedik, és nagyon intenzív hamueső kíséri. Ilyenkor miután általában az uralkodó széljárás olyan, hogy kelet-dél felé viszi ezt a vulkáni hamut, ilyenkor rögtön le is zárják, ahogy mondta is a katániai repteret. Hozzátenném persze azt, hogy igen, Olaszországban aktívak a vulkánok, a Strombolin is voltak szokatlan, bár nem teljesen ritka vulkánkitörések. Azért hagyd tegyem hozzá, hogy Nápoly az teljesen rendben van, tehát ott jelenleg semmiféle jel nincs arra, hogy vulkánkitörés legyen. Ijedelem van a földrengések miatt, de ott szerencsére nem indult el semmilyen vulkánkitörés.
Az Etnából folyik is a láva, tehát elindult valamilyen láva folyam?
Ilyenkor egy kis láva folyam a végén szokott lenni, érdekes módon a nyugati irányba folyik, de nem olyan nagy távolságban, tehát ezek jellemzően nagy robbanásos kitörések, amely a csúcsi területen zajlanak, és a végén van egy kicsi láva folyás, amely nem tart sokáig, most sem tartott.
Eléggé beépített az Etna környéke, bár mondjuk a krátertől messzebb vannak a lakott területek. Fenyegeti-e valamelyik települést most ez a kitörés?
Ezek a csúcsi robbanásos vulkánkitörések nem. Itt ebben az esetben csak annyi van, hogy arra kelnek a lakosok, vagy azt észlelik, hogy minden elfeketedik, hiszen a vulkáni hamu és ezek a kis néhány centis lapillik mindent bevonnak. De azért hozzá kell tennem, hogy azért az Etna tud veszélyesebben is működni, akkor, amikor az oldala hasad fel, és ömlik ki lábafolyás, ebben az esetben településekhez közelebb történik a vulkánkitörés, és volt erre példa az elmúlt évtizedekben, ez okoz veszélyt.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.